Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok, és nagyapám a régi katona hallgatja mosolyogva, boldogan, seppforradástól lángol homloka, s én térdeközt adarva szavalok, hogy győznek mindenütt a magyarok. Kosztolányi Dezső, még büszkén vallom, hogy magyar vagyok című versének kezdő soraival köszöntöm a hallgatókat az Inter Arma Caritas 468. adásában. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mindenkinek tartalmas rádiózást kívánok a következő percekre. Először adásunk tartalmáról. Rácz István, katolikus tábori lelkész, nem egyetlen kezdeményezése, hogy a laktanyában irodát szentel.
Mert nagyon sokszor átmegy a dolog, mások is az ő bátorságukon felbátorodva, ők is kérik.
Toborzó kampányba kezdett a Magyar Honvédség.
Feladatukat ismerő, megfelelően felszerelt, elszánt, magas morálú, magabiztos, fizikailag is fit, nyelveket beszélő magyar fiatalokra van szükségünk.
Folytatjuk Nádosi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Alfonz, ne ilyen fehér-feketén ítélj. Nem ítélek, hanem egyszerűen a józan magyar paraszti eszemmel mondom el a véleményemet, amelyet még megerősített ez a több mint egy év a háborúban. Pofázni tudott, öntöménezni, ostoba beszédeket mondani, amelyen csak szégyenkezve vehetett részt minden ember.
Rácz István őrnagy tábori lelkész, jelenleg szolgálatát a Magyar Honvédség vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandárnál végzi. Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Piarista gimnáziumban végezte, a teológiai tanulmányokat az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Pappá Esztergomban szentelték 2008. június 19-én. Lelkipásztori szolgálatát a katonai ordináriátusban 2009-ben kezdte meg. A laktanyában tartott irodaszentelésről érdeklődtem a tábori lelkészünknél, aki a beszélgetésben említette, nem ez az egyetlen kezdeményezése a katonák között. Rácz István őrnagy tábori lelkészt hallják.
Ez már hagyomány, hogy rendszeresen például irodaszentelés van. Ez azt jelenti, hogy igény van rá, vagy jelzik ezt neked, vagy pedig tábori lelkészi kezdeményezés?
Igazán ez egy ötletből indult, ugyanúgy, ahogy elég sok minden ugye a tábori lelkész életében. Ugye szokás vidéken, ott hagyomány az, hogy ugye vízkeresztkor házat szentelnek, tehát a plébános ügye körbe megy, és ez a gondolat indította el, hogy mivel nagyon sokat töltünk itt időt az irodáinkban, tehát nem úgy munkahely, egy közösség, aki már régen együtt van, hogy miért ne lehetne itt is ezt megvalósítani, hogy iroda szentelés, és akkor megkerestem a parancsnokot, ugye Kunszabó István altábornagyurat, aki akkor parancsnok volt, és előálltam ezzel az ötlettel, és ő nagyon támogatólag indította el útjára, és engedélyezte, és örült neki, mert ő élen járt ebben a kezdeményezésben, úgyhogy rögtön az ő irodájával lett annó megkezdve ez, és azóta mondhatom azt, hogy folyamatosan gyarapszik azoknak a száma, akik szeretnék ezt kérni, akik élnek ezzel a felajánlással, ami most már mondhatom azt, hogy nem is biztos, hogy felajánlásként, hanem keresik is.
Látsz még olyat, hogy egy picit úgy bátortalanak ebben a kérdésben a katonák? Most nyilvánvalóan Kunszabó tábornok esetében egy hithű, vallásos emberről beszélünk, és hát nyilvánvaló következhet abból, hogyha parancsnok is, akkor bátrabban az állomány tagjai is fordulnak ilyen kérésekkel. Tehát, hogy látod, hogy mennyire nyitottak ezekre a dolgokra a katonák ott nálatok a laktanyában?
Tudom mondani a személyes tapasztalatomból azt, hogy nagyon sokszor van az, hogy nem ér el hozzájuk a hír. Ugye ennek több oka is lehet, nem merik megkérdezni, van ilyen, ahogy mondtad, egy bátortalanság is benne, de ha már az lelkész nyit feléjük, tehát én is ugye csináltam párszor, volt olyan év, amikor azt mondtam, hogy a levelező rendszeren keresztül küldtem a fölhívást, de nagyon sokszor egymásnak is adják ezt a hírt. Akinél meg ugye már megvalósult, az meg azt mondja, hogy akkor jövőre is kérem. Természetesen élek vele, de ugye ez egy fontos dolog, hogy az én személyes habitusom az, hogy nyugodtan merjenek megszólítani, nyugodtan merjenek kérdezni, még ha bátortalan is, nem fogom leharapni a fejüket, nem fogom becsmérelni gyakorlatilag a kérdésüket, vagy bármilyen egyszerű kérdés, amire kvázi könnyen lehet válaszolni, tegyék föl. És ugye emiatt van egy bátortalanság, de nagyon gyorsan ki lehet küszöbölni ezt a bátortalan kérdést, vagy bizonytalan kérdést. És ugye abban pillanatban van egy bátorság benne, hogy igen, akkor én is kérem. És nagyon sokszor érzem azt is tábori lelkészként, hogyha az egyik fölmeri vállalni, és ugye itt jelen esetben ugye egy fontos szempont az, hogy a katolikusaink, tehát akik hívő katolikusok és vallásgyakorló katolikusok, azok igenis merjék vállalni, még hogyha lehet, hogy a csoporton belül ők egyedüliek azt, hogy ők ezt kérik, mert nagyon sokszor átmegy a dolog, mások is az ő bátorságukon felbátorodva, ők is kérik. És ugye így gyarapszik igazán a számuk.
Azért is tartottam fontosnak, hogy beszéljünk erről, mert hogy abban bízom, hogy hallgatva a műsort esetleg más laktanyában is hasonló kéréssel fordulnak a lelkészhez. Végezetül, mint lelkészt kérdezlek, említetted, hogy elsősorban azért vidéken ennek még van jelentősége, mert egy nagyon szép hagyomány ez a házszentelés. Milyen lelkületet, milyen tartalmat, jelentőséget tulajdonítasz ennek?
Hát ugye ennek két aspektusa is van. Ugye egyrészt az, hogy egy megszentelt házban, vagy egy megáldott házban azért jobb érzése van az embernek. Látó szellemek és az ártó gonosztól kérjük ugye egyrészt a mentességet. A másik része meg igazán az, hogy ugye a plébános ilyenkor vidéken legalább tud egy alkalmat biztosítani arra, amikor ő megy el a családokhoz, tehát nem mindig csak a templomban látja őket, nem mindig csak prédikál nekik, hanem elmegy hozzájuk, látja, hogy hogyan élnek, el tud egy kicsit beszélgetni, és nagyon sokszor alkalma van mondjuk egy négy szem közti kicsit bensőségesebb kérdés föltételnek, és ugye ebben is van lehetőségem, ugye nem csak az iroda szentelés alkalmával, hanem tovább vívve ezt, most már egyre többen kérik azt, hogy esetleg nem lehet-e otthonra is? És akkor válasz rá, hogy természetesen igenis lehet, és nagyon szívesen el is megyek hozzájuk az otthonukba, tehát hogy otthon szentelés, és ilyen alkalmat adok arra, hogy nem egy formális körülmények között, hanem sokkal informálisabb körülmények között az igazi nehézségeit, az igazi örömeit, az igazi életét gyakorlatilag egy hosszabb beszélgetés, vagy egy rövidebb beszélgetés kapcsán föltárja, föltegye, és azokra tényleg választ kapjon.
Fölvetődik bennem, hogy gyakran látsz még azért kitéve keresztet a házak falán, ha belépsz egy-egy lakásba vagy házba?
Hát egy visszaesés azért természetesen érezhető volt ugye ebben, aminek hát történelmi háttere van sajnos. Ellenben most nagyon sokszor azt érzem, és például akár az én személyes ötletem, hogy hagyományba szeretném azt hozni, hogy akik ugye katolikus esküvőt kérnek, tehát katolikusként esküdnek meg, ugye ott egy feszületet kapnak, amire ugye esküt tesznek, hogy holtomiglan, holtodiglan, és én például gondoltam, megint csak hagyományteremtő jelleggel, hogy azt esetleg a későbbi utódoknak úgy átadni. Találkoztam már olyannal, akinél volt így, hogy még a dédnagymama is erre a keresztre esküdött, és ott volt élete végéig a szobájában, a falon, az ágya fölött a falon, hogy ezt adományozta, vagy adta oda az ifjú párnak, és ők is erre esküdtek, és ez egy nagyon szép családi hagyomány, ami, hát mondhatjuk azt, hogy évszázadokig el tudja akár kísérni egy-egy családnak az életét, és az természetesen kikerül a falra, tehát azt tudom mondani, hogy egyre inkább vissza-vissza jön, még ha akkor is, hogyha ezt csak az otthon tesszük, és otthon tesszük ki a falra, de mégis azt látom, hogy így vissza próbál egy picit szivárogni ez a hagyomány.
Nagyon szép gondolat, nagyon szép újabb hagyomány, amit talán magukéba tehetnek a hallgatóink. Nagyon jó munkát kívánok ott a laktanyában, jó egészséget!
Egy éves toborzó kampány kezdődött a Magyar Honvédségben. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi minisztert és Ruszin Szendi Romulus altábornagyot, a honvéd vezérkar főnökét hallják.
Magyarországnak egy megfelelő, elrettentő erőt felmutatni képes, komoly, tiszteletre méltó hadseregre van szüksége. Ehhez jó kiképzett, feladatukat ismerő, megfelelően felszerelt, elszánt, magas morálú, magabiztos, fizikailag is fit, nyelveket beszélő magyar fiatalokra van szükségünk. Lépjünk szövetségre, és dolgozzunk együtt a jövőben. Csatlakozzanak ahhoz a magyar haderőhöz, amelyet most építünk.
A legjobb toborzó az elégedett katona. Én ma itt ebbe az épületbe, és higgyék el, amikor az alakulatokkal közösen vagyunk a gyakorlótéren, a lőtéren, a reptéren vagy misszióban, szinte csak elégedett katonával találkozunk. Jöjjenek és próbálják ki!
Megszokatták már, hogy Nádasi Alfonz tábori lelkész hadinaplójából olvasunk föl részleteket adásainkban. Nem lesz ez másképpen most sem. Bőzsöny Ferenc tolmácsolja Nádasi Alfonz sorait.
November 9-e csütörtök. Az elmaradt anyakönyveket intéztem. Sajnos sok hősi alattunk van. Közben megérkezett Hansmann János gégészünk felesége. Ez is az a jelenség, amelyről már írtam. A feleségek elmennek a férjük meglátogatására, mintha valami nyugodtka szárnyában az újonc évüket töltenék. Jancsi már sokat mesélt a feleségéről. Ők boldog egybeillő házasok. Órákig beszélgettünk, miután én is végeztem. Mivel Jancsi nem kapott szállást a feleségének, felajánlottam a helyemet minden büdös, röcskös ágyneművel, szalmával, füllett, szellőzetlen szagokkal. De boldogan elfogadta. Józsival átmentünk a két doktorhoz, és ott a padlón aludtunk. Este elmentem régi otthonomhoz, az egészségügyi oszlophoz. Ott is volt feleséglátogatás. Amikor telefonáltam, hogy mehetek-e hozzájuk, harsány közös kiáltás volt a telefonban, gyere azonnal! Még meg is dicsértek, hogy olyan figyelmes voltam, és eljöttem. Hadd maradjanak a házastársak egyedül. Jól éreztük magunkat, mert csupa azonos gondolkodású és aggódású emberrel voltam együtt. Megkínáltak hazaival is. Lám, ez a háború, hogy Pest tőszomszédságában hazait hoznak a családok. De azért vita is volt a szobánkban, mert orvosi szempontból nem egyezett a véleményük valamennyi sebesülttel kapcsolatban. Elemi a gyógyszerészünk és Littya sebészünk hosszú, nagyon szellemes vitában volt.
de mint a féle politikai vita, ez is csak szalmacséplés. November 10-e péntek. A hadosztályparancsnok délben bevitt Budapesten. Dobogott a szívem, arra emlékezve, na még egyszer elkezdem. A hadosztályparancsnok délben bevitt Budapestre. Dobogott a szívem, arra emlékezve, hogy ennyi idő után újra bejutok a sokszor utált, sokszor irigyelt, sokszor megunt, de szép emlékekkel is teli Budapestre. Nagy meglepetés volt látogatásom a rendi székházban. Egész váratlan volt az érkezésem. Ahogy az első benyomás után végigelemeztem az ott talált rendtársakat, szomorúan kellett megállapítanom, hogy van egy-kettő közöttük, akik ugyanúgy folytatták, ahogy eddigi életükben is kifejezték saját életfelfogásukat. Csillagászati távolságra kerültek tőlünk. Eddig is távol voltam tőlük, különösen egyik utált tanáromtól, de most ki sem tudom fejezni érzésemet annak az érzéketlenségnek a tapasztalatában, amely belélük áradt. Hát az ilyen szellemet söpöri el a Jóisten szent rendünkből. November 11-e szombat. Újra bevittek Budapestre, ahol a hadtesthez kellett mennem, de azért előtte egyik egységünknél még miséztem. Aztán felvittek a Sionba. Elintéztem a hadosztály rám bízott ügyeit, és beszélni akartam a vezető lelkésszel. Jellemző, hogy itt nincs ilyen. Bementem az első hadtest vezető lelkészéhez, Németh Józsefhez, aki elmondta, hogy a püspök már távozóban van, de senki sem tud erről biztosat. Mondtam neki, hogy ez akár biztos, akár nem. Ez disznóság. Erre ő azt válaszolta. Légy szíves, Alfonszkám, a püspök úrról ne beszélj így. Azt válaszoltam. Majd ha a püspök úgy viselkedik, ahogyan egy tábori püspökhöz illik, vagyis utolsói kitart embereivel, akkor még mindig nem veszem le a kalapomat előtte, mert ez a viselkedés kutya kötelessége. Alfonz, ne ilyen fehér-feketén ítélj. Nem ítélek, hanem egyszerűen a józan magyar paraszti eszemmel mondom el a véleményemet, amelyet még megerősített ez a több mint egy év a háborúban. Pofázni tudott, öntöményezni, ostoba beszédeket mondani, amelyen csak szégyenkezve vehetett részt minden ember. A hitét gyakorló szégyelte, a közömbös pedig gúnyosan azt mondta, hogy hát ilyenek a katolikus egyház püspökei. De Németh azért elintézett mindent, én pedig a jelenet után örömmel siettem vissza a rendházba. Ott beszéltünk meg találkozót, Palóc századossal és egy másik századossal, és meghívtam őket ebédre. Ebéd után, mire hazaértünk, már áttelepítettek bennünket Sashalomra. Ott hagytuk Kerepest minden estől. Mire odaértünk, Józsi legényem már mindent elrendezett helyettem. Fiatal, kedves házigazdához kerültünk. Tiszta szoba volt a szállásunk. Rögtön elmentem a plébániára. Első világháborús tábori lelkész az esperes. Karakán embernek látszik, valami pajzán fékezhetetlen öröm van bennem, hogy itt vagyok Budapesten.
Köszönöm a figyelmüket, remélem tartalmasnak ítélték mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Imával búcsúzom a 468. adás hallgatóitól. Uram, áld meg gyermekeimet, adj nekik testi, lelki, szellemi egészséget, s tedd őket boldoggá, hiszen Te vagy a mi atyánk. Ámen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.